Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 133. dicséretünket. A 133. énekünk így kezdődik: Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség. 133. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keressük elő a 392. énekünket. 392. énekünket, és énekeljük mind az 5 versével végig. A 392. énekünk első verse így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. 392. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől jön. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg János evangéliumának 11. részéből. János evangéliumának 11. részében a 47. verstől az 54. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Egybegyűjték azért a papi fejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának: mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát művel. Ha ekép hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne, és eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk minden helyet, minden népet. Egy pedig ő közülük, Kajafás, ki főpap vala abban az esztendőben, mondanékik: ti semmit sem tudtok, meg se gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap vala jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem csak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybe gyűjtse. Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. Jézus azért nem járt vala nyilvánosan a zsidók között, hanem elméne onnan a vidékre, a pusztához közel, Efraim nevű városba, és ott tartózkodott az ő tanítványaival. Isten áldja meg az ő igéjét és magyarázatát köztünk. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is előtted állhatunk meg, és téged dicsőíthetünk. Nagy Isten vagy te, nem áll fölötted senki. Te teremtetted a mindenséget, te tartod gondviselő kezedben. Te adtál üdvözítőt az emberiségnek, aki által örök életet nyerjünk, visszataláljunk te hozzád, és veled élhessünk itt a földön is, és örökké is, az új égen is, az új földön is, mert újjáteremted ezt a világot. Köszönjük néked, atyánk, hogy dicsőíthetünk téged a te hatalmadért, a te szeretetedért, szentségedért, igazságodért, mindazért, aki vagy. Kérünk téged, hogy légy most közöttünk, és áld meg a szívünket. Te oly hatalmas vagy, de azt mondtad az ígében, hogy együtt lakozol a téged félőkkel, tisztelőkkel, a benned bízókkal. Kérünk, hogy lakozzál most itt velünk, és áld meg a szívünket a te drága ígéddel, ígédnek üzenetével. Kérünk téged, hogy ne hagyd éhezni, szomjazni a mi lelkünket, ami leginkább nem földi javak után, és nem is csak szellemi javak után, hanem a te javaid után szomjazik és éhezik. Kérünk, töltsd be minket a te drága ígédnek javaival. Látod, hogy kinek van szüksége az igazság beszédére. Látod, kinek van szüksége erőre, vigasztalásra, békességre, lelki gyógyulásra, testi gyógyulásra. Urunk, te ismered minnyájunknak az életét, akár idősek vagyunk, akár fiatalok. Kérünk, hogy egyen-egyenként áldj meg minket, ajándékozz meg minket a te igéddel, javaiddal. Kérünk, hogy hadd teljünk be a te kincseiddel, Urunk, és úgy mehessünk el innen, hogy itt gazdagabbak lettünk, nem kevesebbek, hanem többek. Kérünk, hogy gazdagítsd meg a szívünket, életünket. Nem azért, mert érdemeljük, hanem mert szeretsz minket. Mert Krisztusban kifejezted ezt a szeretetedet, és benne biztosítasz minket afelől. Kérünk, szeress minket, és gazdagíts minket itt. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket, és itt vagy velünk. Szenteltessék meg közöttünk a te neved. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük. A 172. énekünket szűkölködünk nagy mértékbe, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg a felolvasott ige szakaszból, János evangéliuma 11. rész 52. verséből, ennek is a második feléből, ahol Jézusról ez mondatik, hogy az Istennek elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus magához hívott és a követésére szólított mindenféle embereket. Láthattuk az elmúlt vasárnapokon, hogy hányan és miféle emberek fordultak oda hozzá és lettek a követői. Ma azt kívánom láttatni veletek, hogy Jézus a benne hívő, őt követő emberekből egy látható, eleven, érzékelhető és páratlan emberi közösséget formált. Beteljesítette ezzel a Zakariás könyvének a proféciáját, ahol az mondatik a Messiásról, hogy egybegyűjti majd az Isten népét. Beteljesítette ezt a proféciát, ahogy itt olvassuk a János evangéliumában, ő az, aki egybegyűjti az Isten elszélett népét. Azt a népet, amelyet a Biblia különbözőképpen nevez. Nevezi például egyháznak, eklézsiának, nevezi szentek közösségének, nevezi gyülekezetnek, nevezi választottak közösségének, sokféleképpen. Ez az, amit az Úr Jézus egybegyűjt az egész emberiség történelme folyamán. Először is Jézusról úgy emlékezzünk meg, mint aki a közösségnek, a gyülekezetnek, egyháznak, azonos értelembe fogom használni ezeket a fogalmakat, ennek a teremtője, létrehozója. Testvérek, meg kell értenünk, hogy az Úr Jézus nem csak azt akarta és munkálta, hogy egy-egy ember higgyen ő benne, mint megváltó urában, és aztán egyedül és magányosan kövesse őt, hanem azt is, hogy akik hisznek benne egyénileg, azok egymásra találjanak, közösséggé formálódjanak. És így a követőiből ő maga a szavai és az igéje által egy nagy közösséget formáljon. Ezt akarta és munkálta, amikor itt járt a földön már akkor is. Ő ment elől, körülötte ott voltak a hívei, a tanítványai, a követői, és őket egy közösséggé formálta Jézus. Pünköstkor aztán egészen mély közösséggé formálta őket a Szentlélek által. És ez a Jézus volt az, aki elküldte ezt a közösséget, magát a közösségét, az ő benne hívő, őt követő, a Szentlélekkel megáldott emberek közösségét, hogy tegyenek róla bizonyságot. Azok az emberek elmentek, és olyan helyeken, ahol hírből se hallottak Jézusról, elkezdték róla beszélni, elkezdték hirdetni az ő róla szóló örömhírt, az evangéliumot, és hívták az embereket, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek Jézushoz, fogadják el őt az ő megváltójuknak és uruknak, aki által Isten megbékélt velük, azt a valakit fogadják el, és kezdjék az ő akaratát komolyan venni, és őt követni. És nagyon különös dolog az, testvérek, hogy ahogy az Úr Jézusnak az egyháza, annak a tagjai bizonyságot tettek Jézusról, és hívták az embereket Jézushoz, az ő szavaikban maga Jézus az ő lelke által erős és hatalmas volt, és emberek, akik hallották ezeket a dolgokat Jézusról, hitre jutottak. Elkezdtek hinni Jézusba, és elkezdték az ő követését. De nem csak ennyi történt, hanem azok egy adott helyen, tehát ezek a Jézus hívő emberek egy adott helyen közösséggé kezdtek összeállni. Közösséggé kezdtek formálódni. Jézus nem csak magához kötötte a következő generációk tagjait is, hanem egymáshoz is hozzá kötötte őket, és így jöttek létre az egyes helyi gyülekezetek, a korintusi gyülekezet, efézusi, filippi és a többi helyeken. És ma is úgy van, testvérek, hogy az Úr Jézus szolgái hirdetik Jézust, az ő evangéliumát, szavukban megszólal maga Jézus, és hatalmasan hívja az embereket az ő hitére, A Szentlélek által munkálkodik is bennük, hogy higgyenek ő benne az emberek, és akik hittek, azokat ma is egyé teszi egymással, közösséggé formálja őket. Ő itt közöttünk is ugyanezt műveli. Közöttünk is akarja, hogy halljátok az ő igéjét, munkálja, hogy közben hit ébredjen a szívetekbe, és a hit megerősödjön, és eldöntsétek magatokból, hogy Jézust akarom követni, de utána, ha eldöntöttétek, benneteket közösséggé formál. Bennünket közösséggé formál. Így hoz létre ma is egy helyi gyülekezetet. A szó legteljesebb értelmébe. Testvérek, amikor valaki hisz Jézusban és követi őt, akkor ő tagjává lesz mindig egy helyi közösségnek, egy helyi gyülekezetnek. De nem csak annak a helyi gyülekezetnek lesz a tagjává, hanem egy hatalmas gyülekezetnek lesz a tagjává. Egy olyan gyülekezetnek, amelyik az egész világon jelen van. Amikor te vagy én, mi megtértünk, vagy hitre jutottunk, vagy újjászülettünk, Jézusba hittünk, akkor mi tagjai lettünk, mondjuk, tegyük föl ennek az újszegedi gyülekezetnek, az itt élő hívő közösségének. De nem csak ennek, hanem egy világra szóló, az egész világon jelenlevő, egy egyetemes, egy globális gyülekezetnek, egyháznak is a tagjává lettünk. Kicsit úgy van ez, mint amikor megszülettünk. Mert amikor megszületünk, akkor nem csak egy kis magyar családnak a tagjává születtünk, hanem úgymond a magyarok nagy családjának a tagjává is születtünk. Ennek a magyar népnek egyik része itt van jelenleg a Kárpát-medencében, a másik meg szanaszét van szórva a világon. De amikor valaki egy magyar családba beleszületik, akkor ő ennek a világ magyarságnak, vagy a magyarok világának a tagjává lesz tulajdonképpen. Nem ismerem az összes magyart, de tudom, hogy én is közéjük tartozom. Így van, testvérek, hogy amikor valaki Jézusba vetett hitre jut, akkor nem csak egy kis helyi gyülekezetnek, vagy egy nagyobb bacska gyülekezetnek a tagjává lesz, hanem tagjává lesz a ma nagy, tulajdonképpen az egész világra kiterjedő, felekezetek fölött húzódó, hatalmas Isten népének, egyháznak, gyülekezetnek. Ezt valahogy jó, ha kezdjük magunkba úgy emészteni, forgatni ezt a gondolatot. Én nem csak egy ember vagyok, aki Jézussal kapcsolatba állok, hanem Jézus engem összeköt más emberekkel is. Egy adott helyen, de nem csak egy adott helyen, hanem egy olyan közösségnek a tagjává lesz, amelyik minden helyen jelen van ezen a világon. Mindegyik földrészen ott van, mindenhol megtalálható. Én ennek a hatalmas társaságnak, az egyháznak, gyülekezetnek lettem a tagjává. Ezt a nagy egyházat, ezt a világra szóló egyetemes vagy globális egyházat, testvérek, ezt mi a testi szemeinkkel nem látjuk. Nem látjuk, akkor honnan tudjuk, hogy van? Onnan tudjuk, hogy van, hogy a Biblia beszél róla, és mi a Bibliának hiszünk. Nem a tapasztalataink alapján mondjuk, hanem annak alapján, hogy hisszük a Bibliának, hogy ez a hatalmas nép, ez van ebben a világban. Az emberiségen belül, annak egy részeként van ez a különleges, ez a rendkívüli, exkluzív társaság. Az Istennek a népe. Ezért mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy hiszem a keresztjén anyaszent egyházat. Nem azt mondjuk, hogy hiszek a keresztjén anyaszent egyházban, nem, az Istenben hiszünk. Az egyházat hisszük. Tudni, hisszük, hogy létezik, hogy van. Hisszük az igének, hogy van. Ezt az egyházat, testvérek, amiben egy helyi kis közösségen keresztül a tagjává leszünk, ezt az egyházat, amelyik most jelen van mindenhol a föld, bármelyik zugába, ezt úgy nevezzük, hogy ez a harcoló egyház. Ez az Ecclesia Militans, a küzdő egyház. Azért küzd, mert vannak rátámadó erők. És maguk ennek az egyháznak a tagjai, aki lehet akár te is, harcolunk ezekkel a ránk törő erőkkel. A régiek úgy foglalták össze, hogy az egyház tagjai a földi életükbe harcolnak a bennük lévő bűnnel, harcolnak a sátánnal, harcolnak a világgal. Tehát, hogy így mondjam, egy többfrontos harcban állnak. Ez így volt, van és lesz is. A földön élő hívők hatalmas nagy közössége, amelyiknek csak egy kis szeletkéjét látod itt Újszegeden, ez az egész nagy nép, ez küzd a világon, ez harcol a világon. Nem csak valami ellen, hanem valami ért is, de most ebbe hadd ne menjek bele, csak egyszerűen annyit mondok, küzdünk Isten dicsőségéért. Küzdünk Isten dicsős, hogy láttassék meg a világban, mi Urunk, ami Istenünk hatalmas, dicsőséges lénye és az ő munkáját, értsék meg, lássák meg az emberek. Azonban testvérek, ez az egyház, ez nem csak most van a világon, hanem ez a harcoló egyház mindig is volt, Ádámtól kezdve, az első emberpártól kezdve, mindig is volt ezen a világon. Csak azok az emberek, akik ennek tagjai voltak, már nem itt vannak a földön, hanem fönn vannak a mennybe. Az Isten országában vannak már, az Úr közelében, az Úr Jézussal vannak. Azt a részt, az egyháznak azt a részét, amelyik már a mennybe van, azt úgy nevezük, hogy a dicsőséges egyház. Az Eklézia triumfálsz. Amikor testvérek, mi is majd meghalunk, és ha Jézus gyermekeiként, követőiként halunk meg, akkor mi is oda jutunk közéjük. Ott van most már Pál apostol, ott van Calvin, ott vannak az Ábrahám és a többiek. És olyan csodálatos testvérek megértenünk, hogy mi, akik itt a földön tagjai vagyunk a harcoló egyháznak, mi összetartozunk velük. Ők nem egy másik egyház, aki ott a mennybe van. Ők ugyanennek az egyháznak, amelyik itt harcol a földön, a másik fele. Csak ők már a dicsőségben vannak. Ez a kettő egy. Vagyis azt mondhatjuk, hogy nekünk már most a testvérünk Calvin, vagy most a testvérünk Pál, vagy Ábrahám. Mi velük tökéletesen összetartozunk, csak ők már, hogy így mondjam, hazaértek. Mi meg még harcolunk itt a földön. Nos tehát, testvéreim, amikor mi egyénenként hiszünk Jézusban, akkor tagjaivá leszünk nem csak Krisztusnak, hanem Krisztus népének is. A Krisztusban hívő embereknek egy adott helyen, mondjuk itt Újszegeden. De ez a kis újszegedi hívő közösség, ez tagja a világban lévő nagy egyháznak, amelyiket nem látjuk, de hiszük, hogy van. Az a nagy egyház, ugyanúgy, ahogy az újszegedi közösség, és benne te magad is, harcoló egyház tag vagy. És ez az egész egyház egy küzdő egyház. De mi már egyek vagyunk azokkal is, akik a mennybe vannak, akik előttünk voltak. Sőt, testvérek, van annak az egyháznak egy olyan része is, amelyiknek még a tagjai meg se születtek erre a földre. Majd a jövőbe fogják meglátni a világot, mert még nem születtek meg. De majd megszületnek, és az Úr majd őket is újjászüli, hitre segíti, és akkor ők is belesznek tagolva ebbe az egyházba. Ebbe a nagy üdvözült seregbe. Nos, testvérek, amikor erről gondolkozunk, akkor egy ilyen... Kell hogy megértsük azt, hogy ez valami rendkívüli dolog. Ez valami exkluzív dolog, amiről itt szól nekünk az Isten igéje. Ez az egyháznak nevezett emberi közösség, emberi testület, amelyik, mondom, több, mint a látható felekezetek, vagy azoknak az összessége. Ez másabb, mint a látható felekezetek közössége. Akkor, testvérek, arról az emberiségről beszél nekünk a Biblia, amelyik majd az új égen és az új földen lokozik. Ez az egyház a maga teljes egészébe, ez az új égnek és az új földnek az emberisége, polgársága. Jézus azt mondja a Bibliában, hogy egyszer el fog jönni, vissza fog jönni, fizikailag, láthatóan, és megtartja az utolsó ítéletet. És ezt az eget és földet, ami most élünk, megsemmisíti, és egy újat fog teremteni. És az új égen és az új földön az ő hívei fognak lakni. Az lesz az új égnek és az új földnek az emberisége. Melyik lesz az új föld, új ég emberisége? Az, amelyik itt a földön, ezen a földön, Jézus visszajövet előtt hit Jézusba, és az ő követője lett, testvérek. Lehet, hogy ha te már hiszel Jézusban, akkor tagjává lettél ennek a gyülekezetnek, ezen keresztül ennek a nagy népnek, amelyik majd egyszer teljes dicsőségben jelenik meg, és ott lesz az új égen és az új földön. Ha ebbe belegondolunk, testvérek, egyre inkább érezzük, hogy itt valami nagyon nagy dologról van, itt valami exkluzív dologról van szó, rendkívüli csodáról van szó. Itt nem arról van szó, hogy én hallom Jézus szavát, és akkor hiszek Jézusba, és akkor elkezdek egy olyan életet, amelyikben ott van ő, és ott vagyok én. És akkor ilyen kis egyéni vállalkozásként úgy követem Jézust. Nem, testvérek. Erről nincs szó. Nincs ilyen, hogy magányos keresztjén. Hogy én egyedül élem az én hívő életemet. Én olyan mély hívő vagyok, de egyedül vagyok. Ilyen nincs. Valaki úgy szokta mondani, nincs Robinson keresztjén élet. A Robinson egyedül volt egy szigeten. A hívő ember soha nincs egyedül. Csak közösségi hívő élet van. Csak közösségi hívő élet van, aki magányos keresztjénként létezik, testvérek, úgyhogy nincs gyakorlatilag közössége más hívő emberekkel. Az az ember, már most itt a mi körülményeinkre gondolok, nem is biztos, hogy igazán keresztjén. Tehát aki úgy gondolja, hogy én el vagyok az Istennel, és nekem nincs szükségem itt a többiekre, az nem is biztos, hogy igazi keresztjén, testvérek. Aki igazi keresztjén, az nem tud meglenni a többiek nélkül. Annak családját jelenti a többi, lelki értelemben, de családját jelenti a többi hívő ember. Lehet persze az is, hogy valaki engedetlen az Úr akaratával szemben, ugyan érti, hogy ő neki egy közösség tagjává kell lennie, de nem akar az lenni. Ő azt mondja, hogy ő nem. Ő esze ágában nincs, ő neki másokkal tipródni, meg együtt lenni, meg beszélgetni, meg az igét olvasni, meg imádkozni, meg énekelni. Ő neki esze ágában sincs az. Tehát lehet valaki engedetlen az Úrnak az akaratával szemben, ennek megfizeti egyébként az illető az árát. Lehet olyan is, persze, mondom, hogy ez nem a mi körülményeink között lehetséges, hogy valahol valaki egymagában megtér, mondjuk valami szigeten, vagy nem tudom hol, és akkor ő ott egyedül van. Legfeljebb lélekben van együtt más hívőkkel. De hát ez a mi körülményeink között ez nem lehetséges. A lényeg, hogy a kereszténység nem egy ilyen egyéni vállalkozás, hanem az egy közösségi dolog, mert az Úr így akarta, és így akarja ma is. Tehát rá kell döbbennünk arra, testvérek, hogy Jézus nem csak magához köt minket, hanem hát egymáshoz is, az ő lelke által. Egymáshoz is. Ha tetszik nekünk, ha nem. Meg akar ajándékozni bennünket az igéje által ezzel a látomással, testvérek. Szélesíteni akarja a látókörünket, hogy ne csak az ő és én, hanem hát van ott még rajtunk kívül más is. Mélységet akar adni a képnek. Nem csak azt akar, hogy valami legyen éles előtted, ő is, aztán a többiek meg ottan a homályba vesszenek. Nem, hanem ők is ott vannak. Távlatokat akar nekünk adni, testvérek. Távlatokat, hogy ez az ő népe, ez nem csak itt a földön gyűlik össze, hanem ez majd a mennybe, az új égen és az új földen is összegyűlik, és együtt lesz az Úr körül. Mi örökre összetartozunk. Engednünk kell, testvérek, hogy az Isten az igéje által ezt kifejlesz-e, kiformálódja, kiformálja, erősítse bennünk ezt a látást, ezt a tudatot. Megrázó élmény egyébként, testvérek, úgy mondhatnám, hogy egy elég megrázó élmény, amikor valaki ezt kezdi igazán fölfogni. Hogy itt nem arról van szó, hogy az Úr Jézus az én megváltom, aztán utána becsuktok ajtót, ablakot, azt mindenkinek áldás, békesség, hanem hát vagyunk itt még egy páran, és mi összetartozunk egymással. És ott majd beszélünk még ennek a következményeiről. Jézus maga alkotja meg, testvérek, ezt a hatalmas népet. Gondoljátok meg azt, hogy azért egy igen nagy kegyelem az, hogy mi ebbe beletartozhatunk. Nem természetes dolog, hogy mi hiszünk Jézusban, és igyekszünk őt követni, és akkor tagjai vagyunk ennek a népnek. Ez egy ajándék, testvérek, ez egy kegyelmi ajándék, hogy mi tagjai lehetünk ennek a rendkívüli társulatnak, amit egyháznak, Isten népének, gyülekezetnek, közösségnek, vagy bárminek nevezhetünk a Biblia. Ez egy kegyelem, testvérek, kegyelem. Nem érdem, ez egy ajándék. Vannak, akik úgy imádkoznak, hogy a Zsoltár író imádkozott egyszer, hogy a sokasággal vonulnék, és újongó örömmel járulnék az Isten házához, az ünneplők tömegébe, de hát nem tehetem. Mi meg megtehetjük. Mi meg megtehetjük. Patmos szigetén ott volt János apostol. Egyedül volt, mert száműzték a hite miatt. De azt mondja ott is, hogy lélekben ott voltam az Úr napján. Az Úr napja az a vasárnap. Ott voltam a hívők között. A hívők között, a feltámadást ünneplők között. Lélekbe, legalább lélekbe. Nekünk nem csak lélekbe lehet itt lenni, van, amikor lélekbe, de hogy fizikailag is itt lehetünk. És megélhetjük egymással a testi jelenlétet. Olyan szép testvérek ez a Bibliában, hogy Pál hívja magához például Timóteust, amikor már idős, hogy lássalak téged, hogy lássalak, hogy a fizikai közeledbe legyek. Nem felejti az apostol, hogy amikor Timóteussal legutóbb találkozott, akkor Timóteus könnyek között búcsúzott tőle. Ezek a könnyek fontosak voltak. Az idős János apostol tudja, így írja a második levelében, hogy akkor lesz az örömünk teljes, amikor az örömöm teljes, amikor nem csak papírral és tintával beszélek veletek, hanem szemtől szembe láthatlak titeket, és hallgathatjuk egymást. Nem szégyenletes dolog testvérek a hívőknél ez, hogy kívánjuk egymás testi jelenlétébe tölteni az időt egy darabig. Ez egy természetes dolog, és hogy ez megtehetjük, ez egy kegyelem, ami ráadásul hálával tartozunk. Mert testvérek, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ha kegyelem a közösség, amit megélhetünk egymással, akár egy helyi gyülekezetbe is, akkor ezért hálával tartozunk. Ha valaki hisz Jézusba és bekerül az ő népe körébe, akkor ezért hálával tartozik. Akkor megköszönöm az Úrnak, hogy Uram, köszönöm, hogy engem nem csak hogy magadhoz kötöttél, hanem a te itt adott helyen lévő népednek a testvérévé is tették. Köszönöm neked őket. Hát nem is ismerem őket személyesen még. Az egyik nem is annyira szimpatikus, a másik sem annyira szimpatikus. Ez már öreg, az már gyerek, ez ilyen, az olyan. Hát mindegy, majd megismerem őket egy kicsit jobban. Hát ez a nagyon savanyú képűnek néz ki, a másik nagyon szomorúnak néz ki, a harmadik, mit tudom én, az meg a kis hebehúrgya, kis vigyorgós. De hát köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ő... Hálával fogadom el azt a kis közösséget, amiben engem az Úr. Nem az, hogy belépek oda, mint aki, akkor most én jövök és látok és győzök, és akkor minden úr. Nem, tessék, hálával lépünk be egy közösségbe. Nem a kritikával, mint ha mi lennénk a nem tudom kicsoda, hanem hálával részesülünk a többiekbe. Köszönöm, Uram, neked őket. Hisz úgy vagyunk ezzel egy kicsit, mint ahogy az ember a család tagjait se tudja ugye megválogatni. Hát ott már, amikor én megszülettem, nekem könnyű dolgom volt, mert én voltam az első gyerek, ugye. Hát a testvéreim, hát azok olyanok, amilyenek. Az a 10, amelyik még utánam született, hát az már... Hát őket se válogattam meg. De hát ők meg kellett, hogy engem elfogadjanak, ugye. Vagy aztán egymást kellett, hogy elfogadjak. Hát az ember nem válogatja meg a családtagjait. De a gyülekezettel is így vagyunk, hogy a gyülekezet tagjait se tudjuk, a hívő közösség tagjait se mi válogatjuk meg, hanem az Úr válogatja meg. Mi csak azt tehetjük, hogy hálás vagyok mindegyik húgomért és testvéremért, vagy öcsémért. Ők is a hálás vagyok értük. De jó, hogy ő lehet a testvérem, fizikálisan, és lelkileg is ugyanez a helyzet. Köszönöm, Uram, őket. Csetlik, botlik, ilyen-olyan. A lelkészünk is olyan, amilyen, a presbitériumunk is olyan, a többie is olyan, amilyen, de hát Jézusban hívőként mi egyek vagyunk. Összetartozunk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hálával részesülök a többiek közösségébe. Egyébként, aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Ugye ez a kis népi bölcsesség, ez úgy van a lelki életben is, hogyha nem tudom hálával fogadni azt a közösséget, a maga gyengéivel, a maga csetlő, botló tagjaival, amibe kerülök, mert én nekem mindig jobb kell, meg jobb kell, meg mindig jobb kell, akkor azt a mindig jobbat se fogom megkapni. Meg kell elégednem azzal, amit az Úr ad, és azt kell hálával elfogadnom, és majd részesülök a többiben is, a nagyobb élményekbe, a nagyobb megtapasztalásokba, a nagyobb szeretetbe, a nagyobb nem tudom én mibe, amire annyira vágyódunk. De ez ott kezdődik el, hogy köszönöm a kicsit. Nos, testvérek, itt van tehát ez a közösség, az Isten népe, amit Jézus formálgat ebbe a világba. De nézzétek azt, hogy az Úr Jézus ennek a közösségnek jelenti a középpontját. Hát ez egy nagyon fontos dolog, amiről itt kell még szólnom nektek. Jézus Krisztus körül gyülekezünk mi össze. Nem csak ő alkotja az ő hívő népét, hanem az a hívő nép az ő körülötte gyűlik össze. Ő áll a középpontjába. Olvassuk a Bibliában, hogy amikor feltámadt az Úr Jézus, megállt az övéi között a középen. Miért írja azt, hogy a középen? Hát azért, mert a középen állt. Ő neki a középpontban van a helye. Jézus középpontban állt, mindig áll, ma is a gyülekezetében. Ez pedig a Biblia központúságot jelenti, testvére. A Bibliát tesszük a középpontba, a Bibliát fejti ki az igehirdetés, arról tanít minket, a jobb esetben a lelkész. Ezt erősíti meg akár az úrvacsora, akár a keresztség sákramentuma, és mi pedig, akik itt vagyunk, az igét üljük körül. Jézus üljük körül, testvérek. És ő, mint élő személy, ő nincs, hogy így mondjam, messze tőlünk. Itt van közöttünk. Itt van az Úr Jézus a középen. És aktívan munkálkodik, testvérek. Az övéi között munkálkodik. Van, akit vigasztal, van, akit erősít, van, akit tanítgat, van, akit irányít valamilyen döntésbe. Van, akit fölemel, van, akit bűnbánatra int, van, akit magához térít, van, akit a hitben erősít, van, akit megint, és valakit biztat. Munkálkodik, testvérek, az ige által. Ő van a középpontban. Amikor ti idejöttök, és én is idejövök a templomba, akkor ő hozzájövünk. És itt, amikor énekeljük az énekeket, őt dicsőítjük. Amikor az igét hallgatjuk, őt hallgatjuk. Nem a lelkész, nem a kántor, nem a zene, nem egy gyülekezeti tag, nem a barát, nem a barátnő, nem a gyülekezeti esemény, nem a templom a legfontosabb nekünk, hanem Jézus, az ige, testvérek. Abszolút prioritást élvez Jézus. Persze a többi is fontos, de az első, a leges-legelső ő. Már magának, ami református templomunknak a berendezése is így van kialakítva. Azért látjátok, hogy így üljük körül az urasztalát, ami rajta van, mindig a nyitott Biblia. Ami jelképezi nekünk a láthatatlan igét, Jézust. De nem csak jelképezi, hanem meg is jeleníti, mert benne itt van köztünk az Úr maga. És ő áll a középen, testvérek. Emlékezzetek, amikor a zsidók vonultak a pusztában, akkor hogy volt az ő elrendezésük? A táborhely középen a szent sátor, az Isten tiszteleti hely, és körülötte 3-3-3-3-3 törzs. Négyszögbe laktak a zsidók, és a középen ott volt az Isten sátora. Az Úr van a középen. Ez így van, testvérek, mindenkor, nem csak a mi szívünkbe kell, hogy középen legyen az Úr Jézus Krisztus az ő igéje által, hanem a közösségünkbe, és ő neki kell a középpontba állni, és ő is van a középpontba. Ezért, amikor ide bejövünk a templomba, testvérek, akkor nem egy profán helyre érkeztek meg. Nem egy világi helyre, hanem egy szent helyre jöttök. Nem egy lakásba, nem egy játszótérre, nem egy klubba, nem a sétatérre, nem piacra, nem, mit tudom én, milyen szomszédságba, hanem az Úr Jézus által központosított gyülekezetbe. Maga az épület is ennek a helye, testvérek. Akkor, amikor idejövünk, előtte jelenünk meg. Előtt, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és aki egyúttal végtelenül szeret minket. És ez pedig, testvérek, kihat, mindenre kihat. Higgyétek el, kihat arra, hogy akármelyik templomba, de ide is, hogy hogyan érkezünk meg. Hogyan jöttük be az ajtót? Kihat arra, hogy mikor érkeztek meg ide? Kihat arra, hogy hogyan beszélgettek a templomba, mielőtt mondjuk elkezdődik az istentisztelet, és miről beszélgettek itt a templomba? Kihat arra, hogy hogyan öltözünk fel a templomba? Kihat arra, hogy hogyan megyünk el a templomból? Mindenre kihat az, ha tudatosítjuk magunkba, hogy mi az Úrhoz jövünk, az ő jelenlétében, mert itt ő van a középpontban. Ő a fej, nem én. Egyébként ezt is érdemes egy kicsit úgy elmélyítenünk magunkba, mert egy gyülekezetben sokszor úgy jönnek el az emberek, testvérek, hogy itt nekem kell a terveimet meg a gondolataimat megvalósítani. És majd ugye milyen elvárások, meg milyen ötleteim, meg milyen gondolataim vannak, és a többiek legyenek szívesek ahhoz idomulni. Nem, testvérek, ha Jézus áll a középen, akkor nem én állok a középen, még csak mint lelkész se én állok a középen. Az Úr, az ige kell, hogy érvényesüljön, az ő akarata kell, hogy megszabja itt a dolgokat. És nem az én elvárásom. Sokan, testvérek, azért, mert nem teljesül a gyülekezetben az ő elvárásuk, ezért megunják a gyülekezetet, vagy ott hagyják, mert ó, hát én oda nem megyek. Hát a múltkor is valamelyik hogy nézett rám, meg mit mondott, meg hogy csinálta, meg mi. Nem az a lényeg, hogy én mit akarok, meg mit. Ott az Úr a lényeg, testvérek. Ő áll a középpontba. Az legyen, amit ő akar, és az én dolgom, az elsődleges dolgom, hogy én is keressem, hogy mit akar tőlem az Úr, és mit kell nekem ott tenni. Az ő akarata szerint. Nem az, mik az én elvárásaim, meg az én ötleteim, meg az én gondolataim, majd azokat átvisszük. Mit akar az Úr? És akkor mindjárt máshogy vagyunk ott a gyülekezetbe. Jézus tehát, testvérek, a gyülekezetnek kell, hogy mint a feje ott legyen, vagy középpontja, ott kell, hogy legyen a középen. Végül, testvérek, még egy dologról emlékezzünk meg, tudnélik arról, hogy Jézus az a közösségnek a titka. Nem csak ő hozza létre a gyülekezetet, amelynek utána odáll a közepére, hogy vezesse, irányítsa azt, hanem ő a közösségnek a titka is. Próbálom ezt elmagyarázni. Ő az, testvérek, aki ugye odaállt Isten és mi közénk, és kibékítette irántunk áldozatával Istent. De ő az, aki bennünket egymással is kibékít. Ugye úgy mondja Pál apostol az Efézusi levél második részében, hogy Krisztus a mi békességünk, és beszél a pogányokról és a zsidókról, akik állandóan marták egymást, de azt mondja Pál, most már nem marjátok egymást, mert Krisztus ott áll köztünk. És pogány, te hiszel Jézusba, zsidó, te hiszel Jézusba, akkor egyek vagytok a gyülekezetbe, Krisztus összebékít benneteket egymással. Testvérek, ez így van mind a mai napig. Köztünk is ott kell, hogy álljon mindenki között. Nem csak úgy általában, hanem mindenki és a másik ember között ott áll Jézus, és ő kell, hogy köztünk békességet teremtsen. Most itt látom, hogy egymás mellett ülnek férjek és feleségek. Ugye, köztetek Jézus teremt egységet. De ha nem férj és feleség, hanem két fiú, aki jó barátok, vagy két lány, aki jó barátnő, köztük akkor lesz igazán békesség, ha Jézus ott van közöttük. Jézusnak mindig ott kell állni köztünk, mert ő a mi békességünk. Ő a mi békességünk. A gyülekezetben is, testvérek, nem azért vagyunk mi egymásnak testvéreim, mert mi reformátusok vagyunk, meg mi nem tommik vagyunk, nem. Hanem mert Jézus békít össze minket egymással. Ő váltotta meg a másikat is, meg engem is, a Golgota keresztjén. Ő hívta el őt is, hogy legyen az ő híve és követő, meg engem is. Ő hordozza az ő kegyelmes szeretetével a másikat is, meg engem is. Ő segíti az ő erejével, amikor elesik, hogy újra tovább tudjon menni, őt is, meg engem is. Ott van köztünk Jézus. Nem azért vagyunk együtt, mert nekem a másik szimpatikus. Nem azért vagyunk együtt, mert olyan jó együtt lenni, és olyan jó együtt énekelni, és akkor énekeljük a dalt, üde mámoros ajkal, és ez olyan jó. Nem azért, mert a másikkal jól megértjük egymást, és akkor ő vele jó együtt lenni, hanem testvérek, itt arról van szó, hogy Jézus áll köztünk, és ő békít minket külön-külön is, meg nagy egészbe is egymáshoz. Ő tesz minket egymás testvéreivé. Olyan szép, testvérek, a Bibliában ez a gondolat, hogy elgondolkoztok, hogy például Rút könyvében olvasuk, hogy a Moábita Rút, egy népcsoport volt a Moábiták, és annak az egyik tagja volt ez a Rút, akinek volt egy anyósa, úgy hitták Naomi. Az zsidó volt. Naominak a fia lett Rút férje, csak ez a férj meghalt. És akkor elindultak vissza a Moábiták földjéről Izrael földjére. És a határnál odaértek Zsidóország határához, és akkor Naomi gondolta, hogy én most akkor hazamegyek, a Moábita meg itt marad. Rút meg itt marad, ugye? És akkor Rút azt mondja neki, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én néped, és Istened az én Istenem. Istened az én Isten. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mert az Úr, az Isten ott van te közted és én köztem. Ugyanez a gondolat, testvérek, amikor olvassuk a Bibliában Dávid történetét, és Dávidnak volt egy nagyon jó barátja, Jonatánnak hívták. Csak az a Jonatán a Saul királynak, Dávid elődjének volt a fia. De, és Saul pedig gyűlölte Dávidot, de a fia meg a barátja volt Dávidnak. És olvassuk a Szentírásban, hogy amikor el kellett válniuk, mert az apa halára gyűlölte, és halára kereste, Saul halára kereste Dávidot, és menekülnie kellett, akkor egyszer elbúcsúznak egymástól. És amikor búcsúznak el egymástól, akkor Jonatán mondja Dávidnak, hogy mi megesküdtünk egymásnak, hogy az Úr lesz köztünk. Az Úr lesz köztünk. És nem csak mi köztünk, hanem az utódaink között is. Az Úr lesz köztünk. Ő köt minket össze egymással, ugye? Hát vagy ő köt össze, vagy senki nem köt össze, testvérek. A bűn eset óta az emberiség szanaszét megy. Mindenki csak egy kis egyénként tud élni. Nem tudunk közösségként élni, mert valami belső erő azt kényszeríti reánk, hogy csak én, csak én, csak én. És az én akaratom, és az én terveim, és mindig egy ilyen egocentrikus életet élünk, és ebből jön minden baj. Amikor megpróbálnak minket Jézus nélkül egyesíteni, akkor meg diktatúra tör ki. Jön egy Hitler, jön egy Sztálin, jön egy Rákosi, aztán egyé tesszük a népet. Ha tetszik, hanem mindenki piros nyakkendő, mindenki kék nyakkendő, mindenki ugyanolyan lakásban lakik, mindenki ugyanolyan autóval jár. Majd mi egységesítjük azt, ami szana széttört. De mindig katasztrófa lesz belőle. Lágerek, meg százezrek, meg milliók pusztulnak bele. Ez sem megy, testvérek. Egyedül a szana szétmenő embereket, egyedül egy valaki tudja egyesíteni. Az Úr, Jézus. Ha ő ott van köztünk, akkor az nagyon jó. Itt nem érvényes az, amit így férfiak és nők, férjek és feleségek mondanak, te van valakid? Hát nincs senkim, de nekem van valakim. Jézus, mondja a férj, mondja a feleség. Ő ott van köztünk, és ezért vagyunk békességben, testvérek. Ezért vagyunk békességben. Nincs egy másik férfi vagy másik nő, de van az Úr. Ő ott van köztünk, és ő miatt a békességünk van a gyülekezetben is. Ő tesz minket testvérekké, testvérek. Baj van akkor egy gyülekezetben, hogyha minket mondjuk azt köt össze, hogy magyarok vagyunk. Ez jó dolog, hogy magyarok vagyunk, de nem ez jelent egy végső kötést közöttünk. Nem is azt köt össze, hogy ugyanaz a kultúránk, gyerekek. Hát igen, ugyanaz a kult, ugyanaz a múltunk, és egy a jövőnk. Igen, de még nem is ez köt össze első, de ugyanaz a hobbink, mert mi szeretjük a Bibliát, meg a gyülekezetet, meg... De jó, jó, de nem ez a végső összekötő kapocs. De hát olyan jó együtt lenni, kikapcsolódni, úgy megértjük egymást. De jó, de nem ez. De mi reformátusok vagyunk, igen, és a református az igazi kegyesség, és az igazi hit, meg mi... Igen, testvérek, de mégis... Nem ezek jelentik az összekötő kapcsolat köztünk, hanem az Úr Jézus, az ige testvérek. Ő a mi békességünk. És ha nincs köztünk, akkor nekünk külön-külön mindenkinek arra is kell törekedni, hogy akkor én rendben legyek az én Urammal, és akkor rendben leszek a másikkal is. Mindig úgy van, testvérek, ez tényleg így van a családunkban is. Figyeljétek meg, ha két hívő ember együtt van, és az egyik mondjuk egy kicsit úgy eltávolodik az Úrtól, és úgy elsodródik a szíve, a lelke, és úgy egyre önzőbb lesz ezáltal, akkor mindig veszekedés tör ki. De amikor visszatér az illető, akkor meg tud alászkodni, tud bocsánatot kérni, tud megbocsátani, helyreáll az egyensúly, a harmónia. A gyülekezetben is így van, testvérek. Ha nem vagyunk közel, külön-külön az Úrhoz, Jézushoz, akkor eltávolodunk egymástól, és egymás torkának fogunk esni. Legalábbis közönösek leszünk egymás iránt. De ha közel vagyunk az Úrhoz, akkor ő egyé tesz minket egymással. Békességes, harmonikus kapcsolatot okoz és idéz elő közöttünk. Így Jézusban tudjuk, testvérek, elfogadni a másikat. Azt mondja Pál apostol a gyülekezetnek, a hívő népnek, hogy ti testvérek vagytok az Úrban. Az Úrban vagytok testvérek. Ő legyen ott köztünk, és ő egyesítsen bennünket ebben a gyülekezetben is, a családotokban is. És ő egyesít minket a mennyei egyházzal is, a dicsőségesről és a földön harcoló más hívőkkel is, akik még ugyanúgy küzdenek, mint Jézus gyermekei az Isten dicsőségéért. Legyen ott ő közöttünk. Nos, lássátok testvérek, ma Jézusról, mint közösségformálóról volt szó. Először is láttuk, hogy ő a közösség teremtője, létrehozója, aztán láttuk, ő a közösségnek a centruma, központja, irányítója, és ő a közösség igazi titka. Kívánom, hogy ilyen módon formálódjunk, alakuljunk, kicsik, nagyok, itt Újszegeden is közösséggé. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is itt állsz a középen, az igében, a hirdetett igében, és tanítasz minket, nevelsz minket. Ahogy te egy vagy az atyával, úgy legyünk mi is egyek te általad egymással. Segíts minket külön-külön, hogy benned hívő, neked engedelmeskedő emberek legyünk, akik nem csak egyszer teszik ezt, és nem csak kétszer, hanem folyamatosan. És hadd éljük át, Urunk, hogy te így egyesítesz minket ebben a gyülekezetben is. Kérünk, te állj a középen, te állj ott köztünk egyénenként, és te köss össze minket egymással is. Köszönjük néked, hogy alkotod ezt a gyülekezetet, hogy formálod a te hatalmaddal, a te szereteteddel. Kérünk, hadd legyünk általad formált, erősödő, épülő, gyarapodó közösség. Köszönjük néked, hogy ma erre tanítottál minket. Kérünk, hogy áld meg szívünkben azt, ami fontos, ami lényeges, segíts ezt elvinnünk, magunkkal vinni és követni. Ami rossz, amit megítéltél bennünk, azt hadd tegyük le eléd, és hadd próbáljunk attól elszakadni, megtagadva azt, harcolva az ellen. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most a betegeinket, vigasztald, erősítsd őket, légy közel hozzájuk a szenvedésükbe. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvérekért, hogy vigasztaló szereteteddel öreld körül őket, mindegyikőjüket. Imádkozunk azért, akik munkanélküliséggel küzdenek, hogy adj nekik munkát, adj nekik megoldást a nehéz élethelyzetükben. Segítsd a gyermekeinket, hogy hozzád találjanak, és benned gyönyörködő, téged követő emberek legyenek. Köszönjük te néked, Urunk, hogy mindezeket a gondokat és problémákat is reád bízhatjuk, és várhatjuk a te megoldásaidat. Kérünk, hogy áld meg szívünket, áld meg életünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Atyánknak kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor köztünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy ma van a hittan évzárunk, és már itt a gyerekek toporognak az ajtó előtt, hogy bejöhessenek. Egy rövid műsort adnak nekünk, hallgassuk meg őket szeretettel. Árti, légy szíves, szóljál nekik, hogy jöjjenek.
Thank you. alsó tagozatosokkal tanultuk meg itt az év vége felé, a véghajrában, Naamán történetéről szól. Fogadják szeretettel!
Az Úr előtt állok, övé az életem, ajándékodat el nem vehetem, ingyen a kegyelem.
Akkor annyi földet ajándékoznék el, amennyit hazámba elvihet két összférem. Hadd áldozzak rajta, egyedül az Úrnak, bálványaim most mind a földre hultak. Pogány király mellett tévhitek körében, mutass el kis föld az Úr az én reményem.
Eredj el békével!
Az Úr örömével!
Jó, itt egy helyet hagyjuk. És végül a fősőcsök szolgálatát tessenek fogadni. Ez egy új szövetségi példázatot dolgoz föl. Az a címe, hogy hív a király, és ez egy személyes meghívás. Jöhet.
Akik mindjárt itt vagytok, jól figyeljetek! Egy nagyszerű, különleges vendégséget tartok, és mindenkit meghívok, akit csak ismerek. Olyan ünnepséget akarok, ami eddig nem volt soha, és nem is lesz ezután sem. Ez lesz a világon a legnagyobb vendégség, a legnagyobb ünnepség. Minden idők legnagyobb ünnepsége. Akkor most menjetek el, szolgáim, és hívjátok meg az összes királyi ismerősömet erre a király vacsorára.
Igen!
Még a szüleinket is hívjuk meg.
Mindenkit.
Így küldte el a király a szolgáit ismerőseihez, barátaihoz.
A szolgák elismertek mindenkihez, hogy személyesen adják át a meghívást.
Én már túl öreg vagyok ehhez.
Túl elfoglalt vagyok. Én is éppen ünnepelek. Közde nem érdekel.
Elég!
A király meghallgatott.
Nem akarnak eljönni? Akkor ne jöjjenek! Az ünnepséget megtartom, és ez lesz minden idők legnagyobb ünnepsége. Szolgák! Induljatok szerteszét mindenfelé! Hozzatok el mindenkit!
Mindenkit?
Igen, mindenkit! Hallottátok jól! Induljatok rögvest! Fogadták el a meghívásomat azoknak.
Ez biztos van a hangi.
De kár,
most már nem. Jó, meg kellett volna mondani. Ha nem utasítottátok volna el a meghívást, akkor nem.
De most már kérjük.
Te elfogadod a király hívását, ugye? Gyere, hív a király!
Gyere, hív a király!
Megkisztrántikátok két felé. Az Urat Isten,
kövessétek őt!
Köszönjük szépen a gyerekeknek és a hittanoktatásba tevékenykedőknek a sok munkát, amit az egész év folyamán végrehajtottak, és a szülőknek is, akik kitartóan és szorgalmasan hozták a gyerekeiket, vagy küldték őket. Továbbra is tegyék ezt, és hadd ismerjék meg a gyerekeink, a felnövő jövendő generáció, hadd ismerje meg az Úr igéit, és hadd jussanak ők is hitre, és hadd találjanak örömöt és békességet az Úrban, és támaszt egész életükre. Ez a legfontosabb dolog, hogy a családokban is ez tudatosuljon, hogy mennyire fontos dolog, hogy a gyerekek így megismerjék az Urat, az igét, és a közösségnek az örömét, az együttlétnek, a barátságnak is az ízét, akár a gyülekezetben is. Isten áldja a szülőket, családokat és a gyerekeinket is. Testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem azt, hogy a gyülekezetünkben halottunk volt Kálmán István, aki 1938-ban született, és most hunyt el az idén. Temetése június 8-án volt Sándorfalván. Ott búcsúztunk tőle, felesége, testvére, fiai, lánya és ezek családja körében. Isten vigasztalását kérjük az egész családnak, minden itt maradott rokonának. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hétnek az alkalmait. Hirdetem, hogy kedden délután, ugye bibliaóránk van 6 órától, de 5 órakor már egyházlátogató bizottság érkezik ide közénk. Tehát azt kérem a presbiter testvérektől, hogy 5 óra magasságában legyenek szívesek megérkezni. Kotormán István és valamelyik kollégája fog érkezni, ők végzik a minden évben szokásos egyházlátogatást. A bibliaórát a szokott időben 6 órakor megtartjuk. Csak a presbitereket kérem, hogy 5 óra körül érjenek ide. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután házaspári kör lesz. Jól mondom, Gyuri? Igen. Tehát ma délután a szokott időben itt lesz a gyülekezetben a házaspári körnek a záró alkalma. akik szoktak erre jönni, vagy szeretnének eljönni, azokat szeretettel látjuk. 4 órakor kezdődik az alkalom. Tehát ez most, ma délután lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy most, amikor elénekeljük majd a záróénekünket, akkor utána egy kis szünetet tartunk, és lesz egy ilyen kis koncert közöttünk. 2 fiatal ember, aki most felvételizik majd a zene művészeti főiskolára, ők adnák elő a darabjaikat. Szabó János és Szőke Endre testvéreink, akik egyébként járnak ide a gyülekezetünk ifjúsági csoportjába. Aki szeretné ennek a kis koncertnek tanúja lenni, az maradjon itt, és legyen tanúja, fültanúja és szemtanúja ennek a koncertnek. Hegedűn adnak elő Bach és egyéb más szerzőknek a műveit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül a 395. énekünket lapozzuk fel. 395. Ennek a legelső versét énekeljük el. 395. első versét. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. 395. első versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Énekeljük.